Mondjuk úgy, hogy ez az idei utolsó program, mondjuk. És hát természetesen a közönséggel szemben, mint mindig Bátori Csaba költő műfordító hadvezér,
ahogy ő mondja, igen.
Ez így érezted a fokozódást.
Én éreztem, de várjátok, a fokozódás az most következik. Balaton Béla a friss akadémiai tag.
Töretlen szeretettel köszöntjük mi is az újoncokat és a hűségeseket is. Mivel utolsó estünk, legalábbis ideiglen sem, törekszünk arra, hogy lehetőleg jó teljesítményt nyújtsunk, mint ahogy a Dolcsek tanácsolták, mindent tetted legyen olyan, mintha az utolsó volna, és akkor valamit fogsz nyújtani. De legalábbis remélem olyan lesz ez az este, mint a szerelem, amely világosságban kezdődik és sötétségben ér vége. Ma három olyan költőt, választottunk, vagy inkább szerzőt választottunk, amelyek nem is a teljesség, hanem inkább az érdekesség kedvéért, akik közül egyik sem volt úgynevezett költői költő, tehát nem a költészetből, nem csak a költészetnek, nem csak a költészetért élt, hanem egy másik szellemi tevékenység, mondjuk így atlétája volt. Például Angelus Silesius pap és szerzetes révén elsősorban a felekezeti életnek és az elmélkedésnek ért, illetve a hitvitáknak szentelte életét. Tehát vagy ilyen volt, vagy például Kipling esetén egy másik irodalmi műfajban, a prózai műfajokban ért el nagy sikereket, és voltak éppen ma sem igazán tekintik költőnek. Noha egy-két versét.
Hát mondjuk az angolok tudják.
Az angolok például a 90-es években egy BBC közvéleménykutatás értelmében a ma elemzendő 6 című verset a legnépszerűbb angol nyelvű versnek szavazták meg, mint nálunk Kosztolányi hajnali részegségét más feltételek között. Tehát Kipling nevét ugye prózai műveiből ismerte meg a világ, és hát a prózai műveire kapott Nobel-díjat, mint a legfiatalabb angol szerző 1907-ben. A harmadik szerzőnk pedig Kondor Béla, aki természetesen elsősorban festőként és grafikusként ismer a világ és az utókor, bár igen, szerintem és Zsófit is gondolom, így gondolja, igen, jelentős költői művet hagyott létre.
Hátra
hozott létre és hagyott hátra. Kötete 1971-ben jelent meg Boldogság töredék címen, de a korabeli kritika hát elsősorban mint egy jelentős festő és grafikus mondjuk melléktermékeinek tekintette többé-kevésbé ezeket a verseket. Ezekre az emberekre majdnem mindegyikre elmondhatjuk azt, hogy szinte ezt az úgynevezett másodlagos tevékenységet nagyobb igyekezettel, és aztán hozzák létre, és nagyobb büszkeséggel emlegetik szinte, mint azt, amelyre igazi tehetségük őket predesztinálta volna. Tehát például egy festő költészetére szinte büszkébb, mint a festményeire. A világirodalom legnagyobb példája erre Goethe volt, vagy Goethe-t tudnám említeni, aki ugye hát akit mi, mint írót ismerünk és tartunk nagyra, vagy mint költőt, óriási költőt, de Goethe maga a festőnek tartotta magát, és a festészeti életművel 5 vastag, 8 kilós könyvet.
És a színelméletére.
És a színelméletére sokkal büszkébb volt, miközben Newtont Schulte-Bolognak bélyegezte, mint akár a Faustra, vagy más költői műveire. Na most az irodalom és szellem történet bizonyítja, hogy ezeket a másodlagos műveket észrevenni és valóban kategorizálni, vagy elhelyezni valamilyen szellemi rangsorban, ez nyilván nem könnyű feladat, tehát ezt a másik talentumot igazán mérlegre vetni, például, mit tudom én, Arnold Böcklinek a csodálatos naplóját kiértékeli. hát van Svájcban egy művészettől, aki ezt észrevette, hogy mit tudom, Michelangelo szonettjeit értékelni. Persze, vannak ilyen csodabogarak, akik ezeket, vagy Paul Klee-nek a naplóit, vagy másokat.
Vagy
Dürrenmatt, ki tudja, hogy Dürrenmatt például festő is volt. Dürrenmatt svájci festő. Pedig hatalmas életműve van. Vagy például a hazai alakjaink közül említhetnénk Tandori Dezső nevét, aki ugyan többször hangsúlyozta, hogy ő dilettáns más területeken, például a képzőművészet területén, de hát tagadhatatlan, hogy egy óriási opulens, terjedelmes, tetemes képzőművészeti művet hagyott hátra, és aztán majd meglátjuk, hogy az utókor ezt, mint képzőművészeti teremtményt, kreatúrát hogyan fogja valahogy elhelyezni, akár a képzőművészet történetében, akár mint ilyen másodlagos terméket.
Azért kezdjük el Silesiusszal, akit 1624-ben kereszteltek meg Breslauban, Wroclaw, vagy magyarul Boroszló a régi nevén. Eredetileg Johannes Schefflernek hívták, az apja Stanislaus Scheffler Krakkóból menekült el, evangélikus hite miatt üldözték el, luteránusok voltak. A szülők viszonylag korán meghaltak, 2 év különbséggel, amikor a fiatalember kamasz volt. 39-től 43-ig a boroszlói Szent Erzsébet gimnáziumba járt, ekkor írta az első latin nyelvű verseit, és ezeket Martin Opitznak, a német barokk nagy alakjának ajánlotta ezeket a verseket. Johannes 1643-ban, 19 éves, Strasbourgba megy, ott orvosi és államjogi tanulmányokat folytat, onnan egy év múlva Leidenbe távozik, ahol 3 évet tölt, végül Páduában fejezi be a tanulmányait, filozófia és orvostudományok doktorá válhatják. Még Leidenben azonban döntő hatás éri, ott ismeri meg az eredetileg cipész, de aztán
az isteni cipész, az isteni tizmadíja.
Jakob Böhme, aki végül is ma már az egyik legnagyobb német misztikusként ismerünk. Ott ismerkedik meg a tanáival, ezek hatalmas hatással vannak az eszmevilágára, és a misztika és a katolicizmus iránti rajongást kelti föl benne. Egy luteránus herceg házi orvosa lesz, és ezt az állását 52-ben azért adja fel, mert a herceg nem engedi meg, hogy egy írását, egy misztikus szövegeket tartalmazó szöveggyűjteményt közzé tegyen. Ott hagyja a herceget, visszatelepül Boroszlóba, és rendkívül látványosan katolizál a Szent Mátyás templomban. 53-ban, 29 éves, akkor áttér a katolikus hitre. Felveszi az Angelus, az angyal, vagy küldött nevet, és ettől fogva hívják sziléziai küldöttnek, sziléziai angyalnak, Angelus Silesiusnak. Áttérése hatalmas megütközést kelt, és természetesen az anya vagy atya egyháza rendkívül rossz néven veszi ezt az alatt. Felekezetváltást. Most ezek a vallásváltások többnyire szörnyű lelkismeret furdalással járnak. Azok, akik átérnek, gondoljuk arra, hogy Bessenyei miután katolizált, akkor hogyan próbált ezt állandóan igazolni, illetve egy idő után mindenfajta vallástól eltávolodnak, és minden vallást elkezdenek bírálni. Silesiusszal nem ez történt, de mondjuk említhetjük Karl Krauszt, aki luteránus vallásra tért, és aztán lényegében kilépett onnan is. Tehát időnként mondhatjuk így, ezek az áttértek nem viselik el egyrészt a bűntudat súlyát, hogy ott hagytak egy közösséget, másrészt azokat a retorziókat és kiátkozásokat, amelyekben részesülnek, és valamilyen módon visszalépnek. Silesius...
Igen, furcsa kettősség van, tehát mintha megtalálnák az igazi hitet, ugyanakkor állandó bűntudat gyötri őket.
Ő hosszú szövegekben adja okát a felekezetváltásnak, de ő erre úgy válaszol, hogy aztán erről majd Csaba fog mindjárt beszélni, hogy rengeteg vallásos művet ír, és rettenetes dűvel és energiával és bosszúszomjal ront a luteránusokra, de a katolicizmus, aki neofita buzgalommal lesz óriási hirdetője. Ő azt mondja, hogy a luteranizmus pimaszul elveti a misztikus gondolkodást, márpedig a hitnek ez az alapja, ez a keresztények legfőbb tudása és bölcsessége, mondja ő, és a dogmatikus protestantizmusban azt bírálja, hogy az észt istenítik, hogy mondja, Abgötte Rider Vernunftról beszél, azt mondja, hogy a katolikus egyház az egyedüli szervezet, amely az imák révén közvetlenül kapcsolatba kerül a szentekkel és a transzcendens világgal, és csak a katolikus egyház részesül az önközlés, az önmegjelenítés kegyelmében, hogy a római egyház a Szentlélek teste, ezt írja. Az ellenreformáció oldalán harcol, számra 55 darab élesen és polémikusan fogalmazott vitairatot szóval ad ki. Mondta.
Valóban volt egy szakkifejezés ezekben a katolikus és elsősorban kálvinista prédikátorok között folyó vita, vagy szinte szakkifejezés, rabiész teológia, tehát a teológiai rabiátusság, ez valami elképesztő, szinte az ízléstelenséget súroló stílust hozott elő, még egy érsekből is például, mint Pázmány Péter, aki, ha jól emlékszem, Alvinczi Péter, kármilyen a prédikátor ellen írt egyik beszélt, így kezdi, és ez csak hangvillájának csak a legbársonyosabb hangja. Kedves Alvinczi uram, mikor neveztelek én téged Istentől elfajzott veste kurvának? Így kezdi Pázmány Péter.
És sokkal hosszabb folytatódik, ismétlés nélkül.
Igen, nem akarom, nem merem, mert hogy folytathatnánk, sokkal mélyebben tudnánk süllyedni. Tehát ilyenfajta írásokat produkál ez a Angelus, ez az angyal is, 55 ilyen iratot produkál, és hát ezeknek stílusa és modora szóhasználata valóban ugyanilyen nyers és durva, és hát mondom, hát szinte
a türkenskrift, ugye az első.
Volt egyébként a méltó párja, talán egy híresebb párja, a bécsi Stefánzdomban működő szitokbajnok, Abraham a Santa Clara, aki elképesztő durvaságokat vágott az ellenfeleinek a fejéhez. Na most őt magát is, tehát ahogy ezek kezdnek megjelenni, ezek az iratok, békeháborítónak nevezik, és Friedenstörernek ezt a gúnynevet kapja, aki Luthert Lucifernek nevezi, és azt mondja, hogy ő volt az, aki a mennyei fény helyett a pokoli sötétséget hozta a világra, és hát tulajdonképpen a török veszély is elsősorban a lutheri eretnekséggel van okozati összefüggésben. Amellett, hogy az ellenfeleit, az újdonsült ellenfeleit ilyen modorban támadta, természetesen írt ez az angyali Szilézius is a saját felekezetének szóló, hogy mondjam, harcra buzdító iratokat, harcra bújtó iratokat, talán inkább így mondanám, és gyilkosságra bújtó iratokat. Tehát nem csak az ördög, a hús és a bűn ellen, ahogy ez a három centrális fogalom, amely ellen ő hát hadbasszal, síkra száll és hadbasszal, az ördög, der Teufel, a hús, das Fleisch, die Sünde, a bűn, ezek ellen harcol, és hát Lutherhez méltó, aki Luthernek a hasonló iratait ismeri, 1525 után, 25-től felfelé keletkező.
Folyamatosan jelennek meg fordítások, az asztali beszélgetéseket Tárgyon László fordította gyönyörűen, magyarra csak mondom, hogy most már hozzáférhető nagyon sok minden magyarul. Sziléziuszt is pappá szentelik, a Rózsafüzér Társaság tagja lesz. És most két dolog történik, tehát ezzel párhuzamosan, illetve korábban elkezdi ezeknek a verseknek, ezeknek a párverseknek, amelyekről szó lesz az írását. Ezekben hihetetlenül tiszta fejű, gyöngéd, finom és egész szokatlanul merész és bátor. Egyáltalán nem annak a szellemében írja ezeket a verseket, ez nagyon érdekes, mint a vita iratai. Óriás, mintha nem ugyanaz az ember írná szinte. Tehát, hogy így mondjam, a katolicizmus belülről világítja meg, de azt arról még beszélünk, hogy miképpen. Ellenben, mint pap és mint felszentelt ember, ahogy a jezsuita Daniel Schwartz Silesius nekrológiában leírja, és ezt most felolvasom, ezt írja, hogy például hogy megy el, hogyan vezet egy körmenetet Silesius. Az elúny nem egyszerűen magánklerikus volt, hanem angyal és isteni küldött, rettenthetetlen és legyőzhetetlen, aki egy sercegő fáklyával a bal kezében és egy feszülettel a jobb kezében, tövis koronával a fején, szeráfi buzgalommal és eltökéltséggel a szívében jelent meg a körmenet élén. És ahogy Csaba mondta, miközben erre készültünk, hogy így fest egy szent bolsevik.
Egy angyali bors.
Igen. Tehát az élete utolsó évei ellenben, hogy így mondjam, visszakanyarodnak a versekhez, mert a boroszlói Mátyás rendben töltötte egy rendházban, ahol a szegények és a betegek orvosaként működött, nem fogadott el pénzt a munkájára, egész vagyonát szétosztotta a szegények között, árva gyerekeket tanítatott, és viszonylag az teljesen aszkétikusan élt, le is gyengült teljesen a szervezete, miatt viszonylag fiatalon halt meg, és ott is temették el a boroszlói, tehát azt gondolom, az ma látogatható, a Mátyás templomban temették el.
Na most az említett csúnya iratai mellett érdekes, hogy ő írta ezeket az úgynevezett, ezeknek amelyekből mindjárt két sorosokat fogunk
felolvasni. És ezek tartották fönn a nevét.
Szellemdús érzelmi záró rímek, Geistreiche Simon Schlussreime, ezen a címen jelentek meg ezek a két sorosok. Aztán a második kiadástól fogva Kerubi Vándor címen jelentek meg, Kerubinischer Wandersmann. A kerub ugye az angyalok rendjében az arkangyal, tehát a fő angyal. Régen egyébként Faludi a háború előtt így is fordította, arkangyali Vándor címre fordította ezeket, azt hiszem Szabó Lőrinc is. Na most ezekben Angelus Silesius az Istenhez vezető misztikus utat kísérli, meg elvont formában, többé-kevésbé elvont formában leírni, mégpedig intellektuális, az értelmünket megszólító formában. Ennek megfelel az Alexandrinban, tehát a 12-13 szótagból álló forma, pár rímmel ellátva, amely ellen majd később, hát a 18. században nagyon sokan harcolnak, és hát a német költészet megmerevedéséhez vezet, tehát ez egy mellékes dolog. Tehát ezekben a későségben próbálja meg kimondani a kimondhatatlant, ahogy ő mondja, az unaussprechliche, a numinózum, az Isten, aki kimondhatatlan, ahhoz próbál elvezetni ezekkel a két sorsokkal. Emellett még írt pásztorénekeket, énekeskönyveket, meg egyebeket, és hát ezeket döntően a vallásos érzület hatja át, és hát van egy úgynevezett hallei énekeskönyv, amiben 50 Silesius szöveget ma is használ.
Elég sok szöveget használ az egyház zene szöveg alapszövegként.
Hogy mennyire élő ez a Silesius egyébként, azt egy pár apró jelből is láthatjuk. Teljesen váratlanul bukkan fel a neve és szelleme a német líra történetben. Kurdi Imre, aki Tatár Sándor mellett ezt a Kerubi Vándor című kötetet fordította, ez amely jelent, körülbelül a Kerubi Vándor anyagnak az egy harmadát tartalmazza. Egy válogatás. Ő írja, hogy a Silesiusi hang később Novalis Rilke, sőt Pilinszky János lírájában is fellelhető, vagy a mélyén valahol kitapintható. De a német expresszionisták is nagyon szerették. Volt egy Ernst Stadler nevű költő, aki az egyik versében például Silesius sorokat iktat be, mit tudom én, ember légy lényeges, mensch, vers de wesentlich, válj lényegesség. De egy híres félsor a Silesiusnak, amit ez a Stadler többször használ. De hogy valami szokatlan mondjak, Martin Scorsese, a nagy amerikai filmrendező, a Rettegés foka című filmjében például, ott egy bűnöző, a főszereplő bűnöző szájába a Cilézius sorokat, például egy ilyet, ami nagyon híres, egyik két sorosában azt mondja, olyan vagyok, mint Isten, Isten olyan, mint én, olyan nagy vagyok, mint Isten, és Isten olyan kicsi, mint én, nem állhat fölöttem, és én nem álltok alatta. Ez hangzik el, majdnem szószinti fordítás a szkorszikus.
Igen. Hallgassuk meg csak egy kicsi bevezetőként négy pár versét, és aztán abban úgy haladunk most tovább, nem úgy, hogy az összes pár verset felolvassa Tamás, és beszélünk róla, hanem beszélünk a versekről, és utána lassan, hogy mindenki ez elérjen, külön-külön elolvassa a pár verseket, mert azok önmagukban nem szorulnak magyarázatra. Most egy csak egy kis vizelítés.
Nem védkezni. Mi az? Ne kérdezgess sokat. Elegy és nézd meg a néma virágokat. Isten a fényben él, hová út nem vezet. Magad légy hát az út, vagy el nem érheted. Barátom, kérdezem, mi volna emberi? Egy szóval mondom én, a több, mint angyali. Ha önmaga fölé az Isten nem emel fel, rákényszeríthetem, puszta szeretem.
Igen, nagyszerűek ezek
a... Az ember felteszi a kérdés, hogy mi adja ezeknek a verseknek mégis csak a németben nagyobb intenzitását, na ezek kitűnő
magyarul
szép fordítások kétségtelen. És én azt gondolom, hogy ennek elsősorban az a modern teológiai, csak a 20. századi teológiában felbukkanó gondolatoknak az elővételezése jelenti azt a hatalmas szellemi intenzitást, ami a versek hátterében munkálkodik. Tulajdonképpen például az, hogy az Isten nem úgy kell tekinteni, nem úgy kell szemlélnünk, mint valami állandó, rajtunk kívülálló, mérhetetlen hatalmasabb lényt, akit életünk összes törekvésével meg kell ismernünk, hanem Szilézis úgy képzeli el Istent, mint akit önmagunkban meg kell teremtenünk. Tehát ezt is mondja, hogy belevetettem magam az istenség megteremtetlen tengerébe. Így, ha mi hinányja volna, ins unge schaffene mehrbe volt fejt. Tehát magyarán Istent meg kell teremtenünk magunkban, önmagunkban meg kell teremtenünk, ami egy fantasztikus, egy modern, nagyon modern gondolat. Furcsán hangzik egy-két állítása, például azt mondja, ilyet is mondta, hogy Istent nem kereséssel kell megtalálnunk, nem kereséssel, nem kötőjel kereséssel kell megtalálnunk, lényünk teljes szellemi megnyitásával, csak bennünk van, csak általunk van, mondja például, és velünk hal meg. Tehát ahogy mi teremtjük meg, csak addig él Isten is, amíg mi is létezünk. És utána nem létezünk
Ami több. Példátlan, ugye? Hogy példátlan. Nem objektív világteremtő erő, hanem egy ebben,
ugyancsak van egy hihetetlen modern, szinte elviselhetetlen, megszünteti az Isten Úr viszonyt, ami a régi egyháznak alapvető, mai egyháznak is alapvető a katolikus legalábbis elképzelése, ezt a knecht úr viszonyt, ezt a herr knecht viszonyt, ezt megszünteti, és azt mondja, hogy a hívő ember nem Isten knechtje, nem Isten szolgája, akit züchtigunggal, tehát fenyítéssel és idomítással kell a jó útjára vezetnünk, hanem Isten fia a szeretet által, filius azt mondja, aki a szeretet, a filia görög szóval, a filius filia, az érdekes színézésnál együtt szerepel, által juthat el valamiféle magasabb létformába.
Igen, az is a modernségére val, hogy Isten nem valami rendkívüli nagyságként mutatja be, hanem rendkívül kicsinek is el tudja képzelni, és a kicsiségben találja meg a rendkívüli nagyságot, és ehhez most társul egy közelmúltban folytatott beszélgetésünk, az az esszé, amelyet Babits Mihály írt Németh László kisebbségben című könyvéről, a Pajzsal és Dárdával, és az egyik fejezet éppen erről szól, hogy meg kell tanulnunk, vagy meg kéne szoknunk azt a kicsinségünket. És a kicsinségről beszél, hogy annak milyen erényei vannak, és hogy mi miért vagyunk képtelenek arra, hogy kicsinjünk. Hát azt mondja Silesius, igenis, hogy a kicsinségben is isteni nagyság van. A személyessége is rendkívül modern, mert ugye az a verseiben egy ilyen személyes, egyéni feladat, hogy Istent mindenki az önmaga képére és hasonlatosságára megteremtse. Ugye nem az, hogy Isten megteremtette az embert, nem? Hanem pont fordítva. Isten, ahogy Csaba már említette, ez egy Werdensprozess, egy létrejövési folyamat, az szóval ember váj lényegében Mensch, Werd, Wesen szólít föl, és ebben a hátterében az emberi szuverenitás gondolata áll, amely sajátos fordulat a német, a szellemtörténetben a német misztikáit. Tudnilik, hogy így mondjam, egy újabb kopernikuszi fordulat. A kopernikuszi fordulat az, hogy megtudjuk, hogy nem a Föld áll a teremtés középpontjában, hanem a Nap, nem mi vagyunk a legfontosabbak, és ez nagyon sok mindennel jár, a tudományban is, és minden. Az ellenreformáció cél, és ezt Silesius híven szolgálja, hogy megpróbálja visszaadni az ember megrendült teremtményi tudatát. Tehát, hogyha ich selbst muss die Sonne sein, nekem kell a napnak, nekem kell a teremtés középpontjába állnom, az addigi hitszerű világképet magammal behelyettesítenem, legalább én legyek középpontja magam világának, hihetetlenül modern, és tulajdonképpen ez mutat valamit a művészet természetéről, hogy nem a saját ideológiáját követi, nem azt a vak és elvakult ellenreformatórikus hitel, és ahogy a luteránusokat vitaiatban támadja, hanem a költészetében tulajdonképpen sokkal magasabb, sokkal mélyebb belátásokra jut, és rendkívül több öröm tudja ezt velem közölni, rendkívül azonnal megérthetően és mélyrehatóan.
Igen. Csodálatos ez a Werdensprozess kifejezés, ez a levés, ugye Goethe mondta később, hogy mindenki már akar lenni valaki, senki sem akar válni valakivé. Ein jeder will etwas sein, und keiner will etwas werden. Senki sem akar válni valami, mindenki akar lenni valaki, már lenni valaki. Silesius hallatlan újszerűsége és örökérvényűsége is szerintem ebben is áll, hogy később megfogalmazódó ideák, de lehet, hogy ezek az ideák visszavetítődve emelik ki a Silesius nagyságát. Például a Kavafis Ithaka gondolata, hogy hajóz Ithakába, és maga az Ithaka, maga a hajózás, maga
az út,
a út a lényeg, nem a cél feltétlenül a lényeg, hanem
az Ithaka, amit közben átérsz.
Igen. Ugye ezt szintén egy versőben elmondja. Aki nem válik maga is úttá, az sosem látja meg Istent, mondja. Mert ezt nincs szelver virt, aki nem válik önmagává, az őt soha nem látja meg.
Itt többé. A két sorosokban az így van, Isten fényben él, hová út nem vezet, magad légy hát az út, vagy el nem érheted.
Na most ez, amit már előbb említettünk, ez a vágy kicsivé felszólítás, ez nagyon érdekes, de ehhez társul egy másik fontos gondolata, ami hát a misztika egy alapvető gondolata, a szív kiüdítése, ez a Szent Ágostonnál is máshol is előfordul. Üdítsd ki szíved, mondja Silesius, vest ki onnan akár a Szűz Máriát, de vest ki akár Istent is, hogy szabaddá tedd magad, és ha csak akadály, akkor még magát Istent is vest ki a szívedből, hihetetlen. Isten azt mondja, Isten megtűri a bűnt, ő nagylelkű és megbocsátó, Isten tudja, hogy az ember gyenge és gyengeségével együtt szereti őt.
Igen. Silesius barokk költőnek számít, de nem barokkos a költészet. Ez nagyon érdekes. Tehát a végtelenített körmondatok, a nagy indulatok ebben, a díszesen felrakott szóépítmények, a díszítmények, a bőbeszédű rajongás hiányzik. Ahogy Calderón mondja, hiányzik a nagy hit habzása a verseiből. Gondolkodásának a lényege Isten létezése és az ember viszonya hozzá, és természetesen az üdvözülés Isten elérésének útjai és lehetősége. És amit az elején megpendítettem, és most mondanám, mielőtt a verseket meghallgatjuk, mindig azt érezzük, ez az érdekes, hogy a hite mélyen ott rákcsál a luteránus racionalitás. Ő a verseiben tulajdonképpen a luteránusoknak akarja bebizonyítani, hogy a katolikus istenkép embernek való. Luteránus módon érvel a katolicizmus mellett. A hitelhagyás vágyára azzal felel, hogy verseibe bizonyos értelemben a protestáns gondolkodásmód kategóriáival írja le a katolikus hitvilág alaptételeit. Tehát egy ilyen, nyilván ez nem szándékos, hanem önkéntelen, de talán ez a sűrítettség, ez a kettőség adja ezt a különös villódzást a verseiben. Akaratlanul szintézis teremt és összebékíti a tárgyat az érvelésmóddal. Sokan eretneknek tekintik, mert hát ezt nem lehet azt mondani, hogy te teremted meg Istent, meg hogyha meghalsz.
Hát hogy nem, ezeknek a könyveit elégették. Hát Eckhart mestert ugyanúgy elégették, mint az összevezetés.
Mert a szabadság azzal, hogy az ember szabad, és a hitét szabadon választja, és hogy szabadnak kell lennie ahhoz, hogy a hitvallása érjen valamit, Istennek csak azt tetszhet, ez természetesen aláássa a hagyományos katolikus felfogást. Mert hiszen a kételkedésnek is megágyaz ezzel. Vagy például találunk olyan elemeket is, amelyeket mondjuk távolabbi keleti gondolkodásmódokhoz társíthatnánk, azt, hogy azt mondja, hogy Isten szándéktalanul irányít, vagy hogy nem kell törekedni semmire, ez közelít Istenhez. Hát ennyit akartuk erről elmondani, és most megkérjük Tamást, hogy egy kicsit bővebb merítést olvasson fel Angelus
Silesius verséből. Jutalmat vársz azért, mert Isten szeret. Bizony még nem tudod, mi az a szeretet. Az igaz ember úgy tündöklik, mint a napfény. Isten napfényben áll az idő odaveszte. Aki magában él, senki nem ismeri. Az, ha nem Isten, úgy legalább isteni. Ha Istennek adott szíved, ad ő is annyit az övét. Jó csere, te fennszállsz, ő lehajlik. Az örök lét előtt nincs óra, nap, sem évek, a középpontjái, ójai, miképpen érjek. Tengerem a világ, hajós az Úr maga, a testem a hajó, s a lelkem megy haza. Bár villámlás az Úr, mégis sötétlő semmi. Egy kreatúra sem képes őt észrevenni. Az igazi szegény, akinek vágya sincsen, kinek bár kaphatná, nem kéne maga Isten. Nem számít a futás, az akarat se számít. Tégy úgy, mint Isten, ő szándék nélkül irányít. Uram, most hogy lehet, hogy szellemem a semmi az örök lét terét téged kíván lenyelni? Mesterkedsz egyre, hogy darab föld lenne részed. Szelítséggel maga bírhatnád az egészet. Mondják, mindene van, mit sem adhatunk néki, de szegény szívemet akkor mi végre kéri? Égi polgárjogot a földön kell szerezni, hogy később tőled azt meg ne tagadja senki. Isten olyan dolog, minél inkább tiéd, csak jobban vágyod őt, s szeretnéd bírni még. Szikrát lehet-e tűzben észrevenni? Ha Istenben leszek, ki tudna megnevezni? A szeretet ha új, mint ifjúbor pezseg. Idővel tisztul, és lesz egyre csendesebb. A bölcs, aki magát magán felülemelte, nyughat rohanva, és munkálkodhat pihenve. Ne hágj magasra, és fennhéjázó ne légy. Nem túl bölcsnek lenni a legszebb bölcsesség. Az üdvös nem kell túl sok poszkolkodás, egy van, ami segít, a ráhagyatkozás. Én Isten gyermeke, az Isten gyermeke. Én mindkettő neki, és ő mindkettő nekem. Hogy Isten végtelen, azt néked nem hiszem. Mert lásd, engem keres, majd bennem megpihen. Mert csak valódi fény, mit lelkem látni vágy, azzá kell tennie, hogy lásson önmagát.
Siléziusból most ennyit hoztunk mutatóba, és hallgassunk meg egy kis szünetképpen. Hallgassuk meg Max Reger Benediktusának, az Opus 59-es Benediktusnak egy részletét Finta Gergely orgonál. Szerzőnk egy nagy brit, egy angol-indiai író és költő, Rudyard Kipling. Bombayben született 1865-ben, és 1936-ban halt meg Londonban. A különleges keresztnevét onnan kapta, hogy szülei egy ilyen nevű tó partján jegyezték el egymást. Kipling a kortárs brit íróktól, Wells, Henry James, Joseph Conrad abban üt el, hogy kettős identitása volt, s noha angolul írt. A nagy indiai szellemi vezető, például, aki nagyon kedvelte, az Jawaharlal Nehru volt, elismerte bizonyos könyveiben India nagyon sok lényegi vonását tudta ábrázolni. Az élete az elég mozgalmas és eseménydús, anyja révén a legmagasabb politikusi körökben található, meg rokonai, miniszterelnök is. Apja pedig egy szerényebb származású művész, szobrászatot tanít Indiában, és aztán később a Lahore-i múzeum, a Pakisztán, de akkor még Indiában tartozott, igazgatója. Kiplinget 6 éves korában, ahogy akkoriban szokás volt, angol nyelvre a Szigetországba küldik, ahol nevelőszülőkhöz kerül, egész életében nyomasztja az emlékük szigorú és embertelen bánás, mondjuk a húgával egy kicsit kedvesebben bántak, mert azt remélték, hogy a fiú majd elveszi ezt a jó származású lánykát. A nevelőszülőktől kollégiumba kerül, ahol már nagyszerűen érzi magát, itt szívja magában a brit gondolkodás alapjai, és ennek lényege és eszménye, és most idézek Cervantes-től, mert nagy tökéletesen foglalt össze. Lényege és eszménye: a birodalomépítő férfi, aki valamelyik nagy angol public schoolban nevelkedett, ott megtanulta a testületi szellemet, a játékszabályok, a fair play szinte vallásos tiszteletét, parancsolni és engedelmeskedni tud, de nem felejti el az angol humort sem. Több művében ábrázolja Kipling a gimnáziumot és az angol iskolára vonatkozó emlékeit, és ebből ennek megismerjük a lényegét. A diákok ott egymást nevelik, ott kiutálják a gyávát, az önzőt, a férfiatlan. A gyerekkönyve is ezt a világot mutatják be, természetesen erősen eszményítve, a Stark and Company, és végül is a Kim című regénye is. Szemet huny ugyanakkor ennek az iskola rendszernek a hibái előtt, és természetesnek találja, hogy ezekben az iskolákban, a public schoolokban majdnem kasztrendszer uralkodik, tehát hogy a magasabb társadalmi osztályok mereven elkülönülnek a szegényebbektől, és hogy hát ezeket az osztályokat vezetésre kiválasztottként nevelik. Ez a szemlélet teljességgel láthatja az ő ideológiai, politikai szemléletét, és pedig azt, hogy úgy gondolja, hogy a fehér férfi felsőbbrendű és vezetésre termett és nagy civilizatórikus küldetése van. Ennek igen, van egy elhíresült darabja.
Igen, a Kipling kritikusai szeretik emlegetni némely versét, például egy elhíresült csúnya verse, a The White Man's Burden, a fehér ember terhe című verse, amelyben hát ezt a bizonyos birodalmi, civilizatórikus fehér emberi feladatot próbálja leírni, és hát nyilván ez tagadhatatlan, hogy Kipling egész életében, ahogy mondják, jingo maradt, tehát a brit úgymond imperializmus, a gyarmati gondolat és az államrend
szó eredeti értelmében.
Na most azok a versei, amelyek ezt az ideológiát fejezik ki, azok természetesen, ha ma olvassa az ember, ma is hát szóval
megütközést kell.
Igen, gyomorfájást kap az ember tőle, ez tagadhatatlan, és ezt próbálja szembeállítani ezeknek a verseknek a csodálatos esztétikai értékeivel.
Vagy nem ugyanazoknak a verseknek.
Ez nem könnyű machináció, ezt én készsége elismerem. Tehát ugyanakkor, akik őt védeni akarják, és újra és újra kiadják, például Németországban is, meg Franciaországban is új reneszánsza van, azt mondják, hogy ebben a versében is, amelyet az Egyesült Államoknak címzett, és Roosevelt elnököt, és elsősorban ugye áldozatkészségre és a gyarmati népek és országok iránti felelősségérzetre, tapintatra, segítőkészségre és egyebekre próbálja figyelmeztetni. Hát döntsék el ki maga. Még annyit visszatérve a Kipling életére, hogy 17 éves korában visszatér Indiába, és hát lényegében ott kezdődik irodalmi pályája, elsősorban rövid prózát ont magából.
Két újságnak dolgozik, miután nem jut a Katonai Akadémiára, az apja szerez neki újságírói állást. Elkezd az újságoknak dolgozni, és közben elkezd írni prózát és verset is.
Verset ír, és az első verset a címe az, hogy Barakszoba balladák. Hát, Isten neki fakereszt. Hát ezek nem, nyilván nem a világlíra csúcsaihoz tartoznak, de például Bertolt Brechtre nagyon erősen hatottak, és Brecht lopott is ezekből, mint Brecht másokban is nagyon szépen lopott, eredményesen lopott.
Még azt, amit el kell mondani, hogy amikor visszatér 17 évesen Indiába, és az anya rémülte levakarja a kis serkenő szakállat az álláról, akkor azért Anglia azt írja későbbi önéletírásában, Anglia úgy marad mögötte, mint egy rémálom, és ahogy megérzi Indiában azokat a jól ismert, gyerekkorában ismert illatokat, hogy talál vissza, hogy ezt csak azért mondom, mert engem mindig nagyon foglalkoztat az identitás kérdése, az, hogy ez a felsőbbrendű vezetésre termett angol fehér ember végül is Indiában érzi magát otthon. Térjünk is.
Igen, 892-ben megnősül, aztán feleségével pár évet Amerikában tölt, ott írja a dzsungelkönyvét is például.
És erre kapja a nő.
És erre kapja, aztán ki, ha jól tudom, erre kapja, vagy ez a Kimre, vagy a...
Együtt, de valószínűleg együtt. Ez hozza meg a
és aztán világ. Születnek a gyerekek, három gyereke volt, és hát a három közül kettő, az egyik egy lány, a másik egy fiú, nagyon fiatalon meghalnak, a fia ezekhez...
A lányom hat.
Az egyik lány is meghal, és abban majdnem Kipling is belehal, és aztán a fia 915-ben az első világháború első nem rohanok előre, de hát ezt csak már este említem. De elsősorban a gyerekeinek, kisgyerekeinek, bocsánat, előbb kicsik a gyerekek, azoknak mesekönyveket ír, és abban ilyen érdekes kérdéseket tesz föl, például, vagy próbál megválaszolni a gyermek kérdéseire, hogy hogyan szerezte ormányát az elefánt gyerek. Vagy például az, hogy honnan szerezte foltjait a leopárt. Vagy például, hogy hogyan íródott az első levél. Azt hiszem szerelmes levél. Nem tudom pontosan. Mindenesetre ő az első író, akinek gépkocsija volt.
Négy év után elhagyja Amerikát, és Angliába költözik. Sokat utazik, és el kell mondanunk, hogy a 1899 és 1902 között folyó Burr háború Anglia számára ugyanaz, mint Franciaországnak a Dreyfus per. Tehát a közvéleményt megosztja, és mindenki valamilyen módon szint van, tehát élesen elválik, hogy kikit pákol. Kipling, csak ezt tudom mondani, sajnos a rasszista hírhet Cecil Rhodes barátja, és a burokat támogatja. Közben és politikai nézetei lényegében nem változnak lényegesen. Egyszer, Csaba egy kicsit megelőlegezte, a világháború folyamán egy léket kap ez az ideológiai hajó. De annyit még elmondanék, hogy közben, ahogy ő maga mondja, 27, már akkor 27 nyelvre fordítják le műveit. Nagyon korán megjelennek a könyvek, különösen a Dzsungel könyvének az első-második része, de a Kim is. Magyarul Mikes Lajos és Benedek Marcell fordítja le. Már Békési Gyula már 1899-ben, tehát a megírása után 5 évvel lefordította a magyar, aztán készül újabb fordítás, és a később Vörös Sándor a versbetéteket ő fordítja le. Kipling, ezt már Csaba mondta, 907-ben kap Nobel-díjat, ő az első angol, aki ezt megkapja, és egyben a legfiatalabb, a digi Nobel-díjas. Azt mondhatnánk, hogy ontja elbeszéléseket és a verseket, versköteteket. Háborúpárti az első világháborúban a minden demokratikus berendezkedést ócsáról, fenntartás nélkül a hőskultusz és a nacionalizmus szószólója. És csak akkor törik meg a hangja, és ez az, amiről Csaba beszélt, amikor 18 éves fia elesik a háború második évében. Rettenetesen megviseli, és valamilyen belátásra jut, egész életében gyötri ez a kérdés, hogy nem volt-e ő maga is közvetve vétkes a fia halálában, és az egyik epitáfium, a többiek írt, azt írja, csak a magyar nyers fordítást mondom, ha valaki megkérdi, miért haltunk meg, mondjátok meg, azért, mert apáink hazudtak. Életének utolsó két évtizedében viszonylag visszavonultan él, és a népszerűsége érezhetően csökken. Ideológiailag lényegében nem változik, de művészete egészen egyedülálló csúcsokra, tehát az elbeszéléseit nyugodtan a világirodalom különösen az utolsó korszakáit, a világirodalom legmagasabb, legértékesebb elbeszéléseihez kell sorolnunk. Borges, Eliot, Henry James Joyce rendkívüli módon lelkesedtek érte, Joyce Tolstojjal helyezte egy polcra. 36-ban halt meg, egy agyvérzés következtében Londonban. És akkor most térjünk a mai az If, a világhíres If, Ha című versre. Ez 1895-ben keletkezett, mondhatnánk, hogy a Dzsungel könyvével egy idejű, és 1910-es verses könyvében jelent meg. Még el kell mondanom azt, hogy tőle vallomásaiból tudjuk, hogy rendkívül sokat dolgozott a munkáin. Tehát volt olyan elbeszélése, amelyet 3 évig fektetett, folyamatosan javítgatott, és ahogy ő mondja, mindig rövidebb lett, mindig még jobban lecsiszolta ezeket az elbeszéléseket. Ennek a versnek, az If-nek a két sora, ez a leghíresebb angol vers, ahogy az Csaba elmondta, hogy egy nem közvéleménykutatás, hanem egy szavazásban a BBC hallgatói és a világszerte szavaztak, és ezt ítélték az angol nyelvű, talán nem egészen jogosan, de mégis ez a legnépszerűbb vers. Két sora kint függ a Wimbledoni pálya főhelyén, az a két sor, hogy ha a győzelmet és a kudarcot egyformán tudod fogadni, és az két imposztorral egyformán tudsz bánni, akkor if, ha ez, ha. Na most nagyon sok nyelvre lefordították, például szerbre maga a Nobel-díjas Ivo Andrić fordította le. Magyarul 3 fordításban olvashatjuk, Kosztolányi, Szabó Lőrinc és Delecseri Gáboréban, de lehet, hogy ennél sokkal több van. Én most csak 3 nevezek meg. Mi a Kosztolányit használjuk most?
Még annyit van, hogy érdekes, hogy 89-ben a cseh forradalom idején azt mondták a Václav Havel, Nyírs Gézbír és a többiek, hogy a nehéz évtizedekben ez a vers tartotta bennük a lelket, ami nagyon érdekes és furcsa, és de tényleg kell.
És röpcédulákon terjesztették Prágában.
89-ben.
Igen, és még van egy érdekesség, hogy az öböl háború idején 91-ben az egyik angol tiszt a bevetés előtt ezt a verset olvasta föl a csapatának. Lelkesítő beszéd helyett az ifet mondták.
Kosztolányi Dezső fordítása.
Ha nem veszted fejed, mikor zavarban, s fejvesztve téged áncsol bak süket. Ha kétkednek benned, s bízol magadban, de érted az ő kétkedésüket. Ha várni tudsz, és várni sose fáradsz, és hazugok közt se hazug a szád, ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz, s mégsem papolsz, mint bölcskegyes galád. Ha álmodol, sem zsarnokod az álmod, gondolkodol, s becsülöd a valót. Ha a sikert kudarcod, bátran állod, s úgy nézed őket, mint két hancs csalót. Ha elbírod, hogy igazad örökre baszlatgyanánt használják a gazok, s életműved, mi ott van összetörve silányanyagból építsélik azok. Ha mind, amit csak nyertél, egy halomban van merszed egy kártyára tenni föl, s ha vesztesz és elkezded újra nyomban, nem is beszélsz a veszteség felől. Ha paskolod izmod, innad a célhoz, és szíved ismerj, nem a hajrani. Mégis kitartasz, bár mi sem a célhoz, csak akaratod int kitartani. Ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted, királyokkal jársz, s józan az eszed, ha ellenség, de jó barát se sérthet, s mindenki számol egy kicsit veled. Ha a komor perc 60 pillanatja egy távfutás neked, s te futsz vigan, tiéd a föld, és minden, ami rajta, és ami több, ember leszel, fiam.
Igen, Kipling költészete ebből a versből is látjuk, hogy olyan értelemben objektív líra, hogy keveset tudunk meg a költő személyes életéről a versekből, személyes érzelmeiről vagy egyebekről, hanem inkább itt is imperatívus formájában, felszólító módban sokáig a vers végéig
és
tartogatja,
és feltételes,
hogy mire is fog kifutni. Sokáig kell ezt az előjátékot bírnunk, hogy úgy mondjam, amíg eljutunk a végén, a vers végén a mondani való megfogalmazásához. Érdekes, hogy más verseiben is alkalmazza ezt a szerkezeti trükköt, amennyiben lehet egyes versein belül is szinte elrejti a szándékait.
Tulajdonképpen ez egy elbeszélői forma, tehát az, hogy haladunk valamerre, ameddig eljutunk a csúcspontra, és ez
igen.
Nem olyan ritka.
Van például egy verse, egy csodálatos öregkori verse Szent Pálról, a Szent Pál a végrehajtás, tehát a halála előtti pillanatban, a kivégzéskor, és ott is a vers végén mondja meg, ugye Szent Pál azt mondja, hogy minden lettem mindenki számára, zsidó, római, görög, stb. Mindenki nyelvén beszélek, mindenkihez illesztem a szavam, stb. És a vers végül is oda lukadt ki a végére, hogy ebből elegem van, minden lettem mindenkinek, de most megtettem pályám, és most jön jutalmam, ó Krisztus, ha majd trónod előtt állok azokkal, akiket az Úrhoz tereltem, add vissza nekem újra önmagamat. Tehát nagyon sok Kipling versben van szó ennek az énnek az elvesztéséről, vagy visszanyeréséről, vagy a valamivé válásáról. Ugye úgy, mint ahogy ebben a versben ad vissza a régen elveszített énemet, ezt kérem tőled. Ugyanúgy az a híres verse, a Kelet és Nyugat balladája például, ami egy keletes vers, annak az elején és a végén, és ugyanez a személyiség gondolat jelenik meg, ott egy jellemző módon egy imperialista formában az erős ember elnevezéssel azt mondja, hogy ó, azt mondja, Kelet az Kelet, és Nyugat az Nyugat. És ezek soha nem fognak összetalálkozni, amíg a világ fennáll, de mégis azt mondom, nincsen sem kelet, sem nyugat, sem határ, sem nevelés, sem születés, akkor, amikor két erős férfi, strong man, két erős férfi áll egymással szemben, és jöjjenek ők akár a világ két végéről. Tehát érdekes ugyanez a gondolat ilyen formában jelenik meg, ez az erős férfi, a rendkívüli ember kultusza ebben a versben is, és hát tulajdonképpen ez egy másik híres öregkori versében a himnusz a testi fájdalomhoz ugyancsak erre utal, azt mondja, hogy a testi fájdalom, Zsófi azt mondta, hogy ez egy szörnyű gondolat, amit megfogalmazódik, hogy a fájdalmat dicsérni. Ez valóban egy furcsa, szinte eretnek gondolat, hogy azt mondja, a feledékenység borzalmas anyja, szólítja meg a testi fájdalmat, aki mihelyt uralkodásod megkezdődik, eltörlöd a lélek siralmát és bűneinek emlékezetét.
Hát azért örülni a fájdalomnak, mert akkor legalább erényesek vagyunk. Hát ez...
Igen, ezért dicsőíti a fájdalmat. Szépen, hogy mert a fájdalom ideiglenesen erényessé tud tenni, és elfelejti a bűnök emlékezetét.
Igen.
De a végén azzal, a versben végül is elképzeli azt az állapotot is, amikor elmúlik ez a fájdalom, és megint megjelenik az erős ember.
Hát.
Az erős, öntudatos férfi.
Igen. Na most mindig a katonás erényeket hangsúlyozza. És egy másik nagy kortárs is eszünkbe juthat, Rilke katonaiskolába járt, és ő gyűlölte azt. De érdekes, hogy élete végéig ugyancsak katonás erényeknek akart megfelelni. Úgy látszik, hogy ezek a, mondjuk az ilyen lehetett ez az angol public school, de ilyen egy katonaiskola Kelet-Európában, ugye erről a mi irodalmunk, és ugye Ottlik regénye ebben az egyik legjelentősebb irodalmi mű, amely erről szól. Tehát az életre szólóan meghatározza azoknak az életét, akik oda járnak, és valamilyen fajta, mint az apának való megfelelés, olyan az iskolának, az iskola szellemének való megfelelés, tehát Rilkénél is wer spricht von Siegen, überstehen ist alles, írja, ki beszél győzelemről, kiállni vagy megállni a helyünket, ez minden. És felsoroltam néhány szót, most nem akarom húzni az időt, de a katonai szótárból veszi a bizonyos értelemben a kulcs szavait. Rilkénél ezeknek a szavaknak az átangyalosítása, egyfajta metafizikai szférába kerülnek át ezek a szavak az életmű folyamán, de Kiplingnél ez az imperatív érzület megmarad az erkölcsi parancsolatok konkrét szintjén. Nála a katonainak a dicsőítése is jelen van a költészetében, mi most erre nem térünk ki.
Hát igen, voltak éppen ez a vers is egy bújtatott ilyen felszólítás sorozat, a feltételes formában fogalmazódik meg, és nem is sejtenénk, hogy ez egy konkrét katonai esemény sorhoz, a Buragvor konfliktusnak az egyik konkrét eseményéhez kötődik, ez most nem részletezik, de ezt maga Kipling is írta a 30-as években,
azt hiszem már halála.
Something of Myself című könyvében, a Valami önmagamról című könyvében elárulta nekünk. Ugye a 4x8 soros strófából álló versben végül is szinte elviselhetetlenségig fokozza ezt a várakozást, és Kosztolányinak sikerült megtartani a ha feltételes kötőszónak a pozícióját a vers soroknak az elején, szinte ugyanolyan számban jelennek meg ezek a feltételes módú kötőszavak, és ezeknek a jelenléte és a végéig a ki nem mondott állításnak köszönheti részben ezt a feszültséget, részben pedig a megkívánt erények szinte lehetetlen teljesítése az, ami ezt a verset
olyan
furcsának teszi.
Olyan emberi nagyságot, olyan önlemondást.
A sok halmozott ha, mint egy azt mondhatnánk, hogy óriási súlyokat helyez a mérleg egyik serpenyőjébe, vagyis a várakozásunk serpenyőjébe, és ezzel óriási jelentőségűre növeli a vers végi ismeretlen, sokáig ismeretlen választ, hogy csak akkor leszel ember, vagy akkor leszel férfi, ha mindezt teljesíteni tudod. Ez a szinte súlykoló felvezetés egy hatalmas nyomatékban csúcsosodik ki a vers végén, és ezzel ad a férfi szónak felejtetlenül különleges jelentőséget.
Különleges jelentést vagy jelentőséget. Na most végig a vers folyamán, ha megfigyelik, párhuzamosan fut két dolog. Egyfelől az, hogy valamilyen sérelemben, hogyha az ember, hogy amikor zavar van, és az ember fejét veszti, amikor téged gáncsolnak vakon süketen, ha kétkednek benned, ha hazugok közt van, ha gyűlölnek, hogyha összetörik az életművedet, és az életművedet mások kihasználják, és mások ellen használják föl. Hogy lehet ezekre okosan, bátran, nyugodtan, kiegyensúlyozottan válaszolni? Másfelől mindig ott van, hogyan kell a támadó célját helyesen érteni, hogy a védekezésben, és ez, én erre helyezem a hangsúlyt, a védekezésben se veszítse el méltóságát az ember, a méltányosságot, az objektivitást. Nagyon sok helyen azt mondja, és érted a kétkedésüket. Tehát, hogy tudsz rá, és hogyha gyűlölködnek, te nem fogsz gyűlölni, de nem is papolsz megbocsátást. Tehát, hogy megállni középen, végül is az egész erről szól, hogy nem együtt ugatni velük, nem átvenni a gyűlöletet, szembenézni vele, és méltóképpen válaszolni. Ez egy nagyon fontos körülmény, és az az érdekes, hogy a politikai nézet, és ez ugyan hasonlít Sziléziuszhoz, és azt hiszem nagyon sok költőnél, ezt már említettem, hogy versben mindenki maga fölé emelkedik, mindenki valami jobbat ad, nem a politikai nézeteit adja, hanem valami sokkal lényegibe, hogyha igazi nagy művész, akkor igenis fölül múlja önmagát, és ez óriási példája ez a vers ennek, hiszen nem ez következik a fehér ember terhéből, a fehér ember küldetéséből. Ez egy nagyon méltányos, egy nagyon szabad ember, nagyon kiegyensúlyozott embernek a leírása, és ez számomra ettől is csodálatos. Az például, hogy a védekezés nem válhat át hasonulásba, vagy nem lesz az ember ugyanolyan hazug, vagy ugyanolyan ájtatos, vagy ő nem lesz ugyan galábbá, bölcs, kegyessé, ahogy ő mondja, mint a támadó. És még abban is különbséget tesz, hogy van külső támadás, bántás, ami éri az embert, és van egy belső megkísértés is. És a legnehezebb ezt a belső megkísértést elviselni, például az, hogy az ember igazságát hamis célra használja föl, hogy ne váljon az ember ugyanolyanná.
Még mielőtt befejeznék, csak annyit mondani egy Kosztolányi fordításáról, aki ugye hát tudta, hogy mi a fordítás, mint feladat, és azt mondta, hogy a fordítás...
És a lényeget azért
a fordítás az gúzsba kötve táncolni, azt jelenti. De például itt érdemes idézni az eredetit pontosan, hogy lássuk, hogy mennyire kicsit az árnyalatok eltolódása mennyire kvázi gyengíti a gondolatot. Az első szakaszban ugye Kosztolányi azt mondja, hogy ha bízni tudsz magadban, ha kétkednek benned, s bízol magadban, de érted az ő kétkedésüket. Ez az eredetiben úgy hangzik, pontosan, szó szerint fordítva, hogy ha bízni tudsz magadban, miközben mindenki kétkedik benned, ezt az egyidejűségét, ha bízni tudsz magadban, miközben mások, mindenki kétkedik benned, és közben megérted a kétségeiket is.
Tudod, hogy miért, de azért nem veszíted el.
Igen, ez sokkal súlyosabb, mint a Kosztolányi szövege. Vagy egy másik példát mondok, az utolsó strófa negyedik sorában azt mondja, és mindenki számol egy kicsit veled. Ez az eredetiben úgy van, mindenki számít rád, de senki nem túl nagyon.
Ez nem mindegy,
but not too much, ez mindegy.
Tehát megérzed, hogy számítanak rád, de azért...
Vagy azt mondja, a Kosztolányi szecessziós szóhasználata kicsit szintén gyengíti a verset, azt mondja, a bölcs, kegyes, galád rímszóban, erősen szecessziós hatású, az első strófa utolsó sorában, ha gyűlölnek, gyűlölségtől nem áradsz, mégsem papolsz, mint bölcs, kegyes, galád. Ugye a három
ez finomít jel... egy kicsit a Kiplingen, mert azok pontos.
Erre azt mondja Kipling, ha gyűlölnek, ne engedd át magad a viszont gyűlöletnek, és ne nézz túl szeliden rájuk, se ne beszélj túl okosan, bölcsen. Kicsit más, súlyosabb egyúttal. Egyszerűbb, Borges nagyon kiemeli a Kipling csodálatos szűkítési, törlési művészetét, ami az utolsó 20 év novelisztikájában, de a versekben is nagyon pregnánsan megjelenik, és látható, hogy a kidob, tehát azáltal, hogy az ember kidob a hajóból, mennyire emelkedik ez az egész. És az utolsó példát, amit Kosztolányinál mondanék, az, hogy azt mondja, hogy és úgy nézed őket, mint két roncs csalót, mondja a Kosztolányi a második szakasz negyedik sorában. Azt mondja, ha el tudod könyvelni az eredetiben, így van, tudomásul venni a győzelmet és a kudarcot, és teljesen egyformán kezeled ezt a két imposztort, ezt a két csirkefogót.
Nem is lehet egyből fölfogni azt, hogy mit jelent az, hogy a sikert és a kudarcot egyformán kezelni, amivel azt mondja, hogy persze, hogy a kudarcot arra biztatjuk, hogy viselj el nyugodtan, de hogy a sikert milyen nehéz elviselni, nyugodtan, kiegyensúlyozott és fennhéjázás nélkül. Ugye ez rendkívül...
Óriási gondolat.
Igen.
A gonosz siker.
Na most az a Forgács András könyvének a címe, igen, jó könyv. A fordítás az mindig a lehetetlen megkísértése. Mondjuk a magyar fordításokon mindig érezhető a kor stiláris divatja. Pedig Kipling, mondjuk itt Flauberhez hasonlóan a hosszas csiszolással éppen a kor stílust iktatja ki a műveiből. Kortalanná, mondjuk így végteleníti, olyan, mint egy végtelenített vers, tehát minden korok számára elérhető. Tehát pontosan azokat a kis kacsokat és ragadványokat csiszolja le róla, amelyhez a szecesszió korához lehet rögzíteni a verset, ezzel is fölül emelkedik azon. Nagyjából ennyit mondtunk volna erről a versről, és akkor hallgassunk kis megpihenésképpen egy kis zenét. Benjamin Britten egyszerű szimfóniájának a negyedik tételét hallgatjuk meg, ez egy 2,5 perc. Ez a mű Kipling halála után Kiplinggel egykorú, és a felvétel, amelyet elhoztam, az Kipling halála után 2 évvel készült Boyd Neal vezényeli saját vonós zenekarát. Angliában készült a felvétel, egy 38-as.
Gondor Bélához. Gondor Béla a legkülönösebb a mai 3 szerző közül szerintem. Kétségtelen jelentős grafikus és festő volt, de hát a versei ugyanolyan most már több kiadásban is megjelentek. Ugye említettem a Boldogság töredéket 71-ben még életében, utána Jelet hagyni címen jelentek meg a versei, aztán Angyal a város felett, de a legújabb kiadás az a Küszködni lett című, amely minden egészségére a Kondor művet tartalmazza a Győri János gyűjtésében. Tehát Kondort költőként nem sikerült észrevennie, hogy van egy nagyon jó német szó, wahrnehmen, tehát igaznak tekinteni, venni, igaznak venni, észrevenni, azt a német úgy fejezi ki, hogy wahrnehmen. Nem sikerült wahrnehmen sem a kortársaknak, sem az utókornak tulajdonképpen. Mindenki küzdködik vele, mindenki félrebeszél, és mindenki megpróbálja az avarát elrejteni. Aki pedig, gondolom igen, aki pedig értékeli, az pedig hallgat. Voltak igaz költők, Pilinszky megpróbálkozott egy-két, volt egy-két kísérlete, vagy Nagy Lászlónak, egy-két költőbarátjának, vagy Domokos Mátyásnak is van egy nagyon érdekes kis cikke.
És nyilván másoknak is csak.
Meg másoknak is talán, a fiókban még volt cikke, de az ember elgondolkodik ezen, hogy mi lehet azon túl, hogy irigység, vagy szűkkevűség, vagy elismerése,
nem, nem
általános képtelenség, hogy másik ember termékeit értékén mérve észrevegyük. Ezen túl talán mi lehet annak az oka, hogy ez így következett, és így van azért többé-kevésbé ma is szerintem. Tehetségük ezeknek az embereknek főcsapás iránya valahogy a kortársak számára is láthatatlanná teszi először is a többit, ahogy a képzőművészeti folyamatban jó esetben el tudja helyezni a kritika, például a Kondor esetén ez meg is történt természetesen, ezt a másodlagos tevékenységet nem sikerül amazzal testvériesíteni.
Mármint a verseket.
Igen. A másik ok szerintem az lehet, hogy ez a költészet mindenképpen, minden elemében, ízében eltér mindenfajta kortárs, vagy akár azt megelőző költői irányzattól, hangnemtől, hangütéstől, valahol ezek között, mindenképpen között ez a fontos szó helyezkedik el, nem verseng, nem lép versenyre azokkal, nem lép párhuzamba azokkal, szinte azoktól függetlenül, se nem azok ellenére, sem azokkal, azokra reagálva jön létre, hanem egy bizonyos fajta talán költői senki földjén születik meg. Nem használja sem a bevett metrumokat, még a szabad verse sem hasonlít semmi fajta, sem a Kassákira, sem másfajta újabb neo-avantgárd vagy más irányzatban létre vers mintát. De talán leginkább ezen vitatkozik, az Art Brutre esetleg hasonlíthatna.
Csak ő nem öntudatlan, hanem nagyon
tehát
tudatos.
Tehát az elmebetegek által létrehozott költői művészetre, de hát azokban teljesen hiányzik az öntudat,
de
a komponálás.
De ott nincs sok költői élet, ott a Herbeknek van.
Igen.
Egy összefüggő,
hát van egy
és
pár
van.
Közöttük a legjelentősebb, ez a Herbek.
De az övé az nem öntudatlan, hanem az egy tudatos.
Igen. Munka. De ahogy mondom, nem hasonlít a kortársak közül sem, tehát nem a nagy népiesekre, aki íjés vagy valami. Nem hasonlít sem a népi szürrealizmusra, Juhász, Nagy László, se az újholdasokra, se se az úgynevezett új szocialista klasszik, ilyen Garai Gábor, Simon is, ezekre gondolok. Tehát sehol se kicsik, se nagyokhoz nem vethető. Ez a fajta zárványszerűség, ez különös erőfeszítés.
Egy mondatot mondani, igen. Tehát az, hogy nem lesz, először is ugye őt képzőművészként mellőzték, tehát végül is a buskomorságához és a halálához ez vezetett. Tehát, hogy valamilyen módon kiállíthatod, de valamilyen módon úgy érezsz, hogy nem engedik, nem veszik észre, vagy nem helyeslik. Hát ideológiai az nyilván nagyon elütött attól, amit vártak tőle. Ehhez képest nem tekintették nyilván jelentősnek, tehát egy kis mellékterméknek tekintették, hát még, és még verseket is ír. Ez azért egy dupla kettős mellőzöttség, ez kétségtelen, tehát nem lehet itt csak a költői elismeréséről beszélni, hanem az egész embernek és az egész művészete. Ma már mondjuk legalább képzőművészként elismert, és
hát két munkácsidíjat kapott, erre szeret az utókor hivatkozni, de valószínűleg én úgy gondolom, hogy belsőleg nézve, halála előtti hónapokban például nem kapott meg egy jelentős honoráriumot, ami nem azt jelentette talán, hogy éheznie kellett, de mindenképpen, semmiképpen nem kapta meg azt az elismerést, igaz, hogy 41-42 éves korában halt meg.
Kowalowski Mártának van egy nagyszerű album, a 100 év magyar festészetéről, és ott írja Kondorról azt, hogy besorolhatatlansága, a zárványszerűsége az akkori vagy a korának magyar képzőművészetében nyilván megakadályozta, nem az akadályozta meg, hogy elérjek, hanem így jelent meg, vagy valamiért a korszak nem tudta fölvenni, fölszítni, vagy fölismerni eléggé azt, hogy ki ő. De mit tudunk róla? 31-ben született Pest-Szentlőrincen, ma ott szobra áll egyébként, és 72-ben hal meg. Fennmaradt egy önéletrajzi vázlatocskája, egyébként ebben a kötetben nagyon érdekes prózai feljegyzés, nagyon érdekesek és nagyon szépek. Engem Kafka hasonló, mondjuk nem rangsorolható rövid feljegyzéseire emlékeztettek, a Robert Walzerére, aki szintén ilyen rövid kis schrifteket itt, vele áll egyébként leginkább szellemi rokonságban, de Kafkával is valamennyire. És ezek között a cinten, tehát nem tudjuk, naplóbejegyzés, gondolatok, egy ilyen vegyes műfajú dolog, rendkívül szép és nagyon érdekes, és van egy egészen aprócska kis önéletrajz, azt írja, szüleim középiskolába járattak, 1949-ben érettségiztem, másfél évig hajógyárban dolgoztam villanyszerelőként, ekkor felvettek a képzőművészeti főiskola festő szakára. Na most hozzá kell ehhez tenni, hogy harmadéves koráig járt festőszakra, És azt írja a hivatalos életrajza, hogy szakmai szemléletbeli ellentétek miatt eltanácsolják. Hát többek közt az egyik nagy ellentét az volt, hogy úgy szakállat neveztető. És mindenáron le akarták vágatni a szakállát. Ha megnézzük a fényképeit, látjuk, hogy miért. Azért, mert elég sok himlőhely volt az arcán, és nyilván szerette volna elrejteni. Hát ezt szigorúan tilos volt. De hát nyilván nem csak erről van szó. Kénytelen átmenni a grafika szakra, és grafikusként végez, és tanárai kiállásának köszönhetően tud végül is diplomázni. A diploma munkáját a Dózsa Rézkarc nagyon anakronisztikusnak tartja a vizsgabizottság. Hát számukra ez régies, hát biztosan a múlt, a földesúri burzsóá világot idézi számukra. Egyébként a munkáj, tehát ez a, hogy anakronisztikus, hogy ideológiailag nem megfelelő, ez a vád végig kíséri az életét. De érdekes, hogy Albert Camus-re nagyon mélyben nyomást tett, volt egy párizsi kiállításon, és volt egy tervezett párizsi kiállításról volt szó, és Camus tanulmányt tervezett írni megnyitó arra a kiállításra. Végül is olyan volt az élete, hogy könyvillusztrációkkal tartotta fönn magát. Hozzá kell tenni, hogy szerepel kiállításokon, és elég sok egyéni kiállítása van. Például az első önálló kiállítását Pilinszky János nyitja meg, és ő mondja azt 60-ban, hogy a modern művész magánya ma a felelősség magaslata. Az egyén lett újra az, aki felel. Ezt a pillanatot nevezném az új komolyság, az új felelősség, az új magány és az új egyetemesség pillanatának vagy közelettének. És az utolsó mondat az heroikus és zseniális művész előtt tisztelgünk valamennyien, akik itt megjelentünk. Pilinszky szájából ez azért nem kevés. Életében meglehetősen kevés festményt és grafikát vásároltak Kondortól a közgyűjtemények, már pedig művészek megélhetése akkoriban elsősorban ebből állott össze. Gondoljunk arra, hogy képzőművésznek milyen óriási összegeket kell az anyagba fektetni, amellyel és amelyre dolgozik. Mint Csaba mondta, egy kifizetetlen honoráriumért hónapokig levelezett különböző fórumokkal, és nehéz anyagi körülmények között élt, egyre buskomorabb lett. Azt mondhatjuk, hogy önpusztító életet élt, és hozzászokták tenni, hogy alkoholista, de ebben a kötetben benne van Levendel László levele, amely Zeisel doktornak írt, és leírja, hogy nem volt krónikus alkoholista, mert ha megvonták az alkoholt, semmifajta elvonási tünetet nem mutatott, és bármikor abba tud adni, hanem egy frakcionált szándékos öngyilkosság része, tehát, hogy rengeteget iszom addig, amíg tönkre teszem magam. És hát ez szerint a levél szerint 1972. december 12-én gyógyszer és alkohol keverékétől halt meg.
Igen, hát költészetének el tudjuk képzelni jellemzője, ahogy ő maga mondja, a sok keserű tétlenséggel eltöltött idő közben jön létre, tehát nem egy folyamatosan szőtt szövegkorpuszról van szó, hanem minden dolog mindig a lényegesre koncentrál a Kondorféle költészet, és minden ilyen lényeges dolog, legalábbis ezt a benyomást kelti, váratlanul történik az emberrel és a versben, és az ember mindig azt, mint valahogy azt érzi, hogy mintha minden versével előről kellene kezdeni a költészetet. Rendkívül önemésztő, önvádló alkat volt, aki azonban...
Ott az ideológia és a vers között semmifajta ellentmondást nincs. Tehát ott nem igen. Annak ellenére ír, hanem az egész ember egyetlen egy fantasztikus...
De ez az önvádló, önfaggató, önvádló alkat is állandóan, ahogy ő mondja, a bűnösség közben is állandóan a szentséget keresi. Hát Pilinszky ugye nem véletlen, hogy ő tartotta 1960-ban ezt a bizonyos kiállítást megnyitott. Maga Kondor egy csodálatos szövegben jellemzi önmagát, azt mondja, a hiúság nagy erő, de nem alkotó erő.
Ez óriási.
A hiúság nagy erő, de nem alkotó erő. viszonyításokat tornyozni, párhuzamokat állítani, ez az önemésztő erő dolga, és eredetiséggel bosszulja meg magát, sok keserű tétlenséggel. Így kezdenek piszkolódni a szentséges dolgok irigységgel és maró önállatással. Ahelyett, hogy a lelkecske saját rövid élete hagyományait ápolná. Tehát ahelyett, hogy a lelkecske saját rövid élete hagyományait ápolná. Mindez lecsüngő, tétlen kézre val, a festő, a látvány bejön, meg telhetetlen forgolódó agyvelőre. Legjobb ilyenkor őszinte fájdalomért könyörögni a jó szerencse urához. És hasonlóan fogalmazza egy kétsorosában, mikor szinte arszpoétika szerű tömörséggel azt mondja, hogy ott álljál a kemény szofoklészi fényben, és vedd a sebeidet tőle örömmel. Nála a verset már nem volt hívő sem templomba járó ember, mégis mondom, valamiféle szinte vallásos önfaggatás jellemzi. Egyik csodálatos sora így hangzik, kevesek és sokak szenvedése egyforma.
Igen, ez az akkori ideológiával teljesen szemben. Azt mondhatjuk, hogy egy ateista misztikus volt, ha van ilyen. Hallgassuk meg az elsőt.
Nem tudom, vagyok-e költő. Talán embernek is kevés az erő. Van-e helyem, ahonnan a sötét magasság felé rugaszkodhatom szétnézni? Ez a bujkálás az enyémet, vagy a milliárd lebukott vágyé? Angyalviaskodás. Az igazságból kimaradottak soványsága.
Ez a cím, ez a nem tudom, ez Radnóti nem tudhatomját invokálja, ugye, azt a verset, amely egyfajta bizonytalanság formában előadott vallomás a hazáról és annak szeretetéről, hogy nem tudhatom másnak, ez mit, a tájék mit jelent. Itt a tagadás érezzük egy állítás erősségével jelenik meg. Ez Kondor létének, a művész létének a legfontosabb kérdésére vonatkozik, arra, hogy művésze egyáltalán vannak-e talentumai, és ahogy már idéztük, József Attila egyik utolsó Ignotusnak írott levelében is felbukkan, sajnos csak töredék maradt meg, mert a levél nem maradt fent, csak amennyit Ignotus annak idején közé tett ebből, és ez így szól, halála 3-án, december 3-án írja. Nagy kétségeim vannak, vajon egyáltalán jó költő voltam-e, írja József Attila. Látható, hogy mindkét művész, mindkét öngyilkos művész gondolatvilágában centrális helyet foglal el a saját művészetébe vetett bizalom, vagy az azzal kapcsolatos kételj, de még ennél is magasabb rendű kérdés, amely szintén József Attila mértékét alkalmazza, az, hogy a képességektől függetlenül milyen ember vagyok, van-e erőm ettől függetlenül is a létezésre, a létezéshez.
Igen. Az első szakasz, mintha azt mondaná, hogy a költői minőségnek feltétele az emberi rang. És ez a rang nem áll saját hatalmunkban. Mintha azt mondaná, hogy még az ember léthez szükséges erővel sem rendelkezem. Ezt mondja a Kondor vers, nem, hogy a költő léthez szükséges erővel. Tulajdonképpen pont van az első szakasz végén, amely a vers végére aztán kérdőjellé erősödik, vagy gyengül, ahogy akarjuk, ingadozik a kérdés és a kijelentés között. A második szakaszon pedig az ember lét alapvető feltételeként jelöli meg, hogy a hely a nekifutáshoz tér, hely szükséges, ahhoz, hogy valaki a pályáját kifuthassa. Ez a hely szó, ez nagyon érdekes a magyar líra történetben, többször felbukkan, rendkívüli nyomatékkal, gondoljunk Vörös Martira, vagy gondoljunk...
Még visszajön, igen.
És Kondornál ez a felfelé emelkedés, ugye mindig Kondort, mindig gyerekkorától kezdve a repülés, az ikaroszi képzett világ.
A képe is tele vannak a repüléssel.
Ez izgatta, ahogy Nemesten Ágnes mondta, a magasság vágya, És tényleg gondoljuk azt, hogy minden művészet egyfajta elemelkedést követel alkotójától, és ezt is nyújtja az igazi nagy művészet az olvasónak. Tehát ez a hely, amit Vörös Marti azt mondja, nincsen számodra hely. József Attila majd azt mondja, nagyon fájban itt hoztam egy példát, de hát többet is lehetne, hogy nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem gondos fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, ha magára hagyott a rázza. Így kap különös hangsúlyt ez a helyszó. Kondornál itt a magasság egyébként, hogy visszatérünk a vershez, és az egész Kondor költészetből ez érzékelhető, ez a magasság, ez sötét, mint ahogy a világűr is sötét, és talán ez a festői elem a költészetében is, a csillagok háttere valahogy mindig sötétnek tűnik, és talán a magasság azért is sötét, mert ismeretlen, és ami ismeretlen, azt valahogy sötétnek képzeljük el, de ezt mondja például egyik versében, azt mondja, a sötétség az igazi rend, vagy máshol azt mondja, hogy ott a rend, ahol az éjszaka. Furcsa. A második szakaszban a magasságban egy személyes jelleget kap, ugye azt mondja, hogy rugaszkodhatom, ez egy erőfeszítés, ez személyes tetre val, aktivitásra val, ez a vertikális mozgás, ez az elemelkedés mozgás pedig, a szétnézni, ugye rögtön következik, hogy magasság felé rugaszkodhatom, miért célhatározóként szétnézni. Tehát ott fönn a magasban magyarázza, hogy kvázi, mintha kidugná a fejét, és körülnézne egy padláson a csillagok milliárdja között a fényben és a sötétségben, és ott a lebukott vágyait véli felfedezni. Csodálatos ez a lebukott szó, most nem azt akarom mondani, hogy ez József Attilától van, nem. De ez a bukik, lebukás, ez ugyanakkor első jelentési szinte rajta, azt is igen, de az Ikarosz, ez a fent-lent mozgás, ez a függőleges tengely, ez ebben az igében ugyancsak a repülés és a lebukás. Uh-huh. Ahogy Ikárosz a vízbe bukik le tulajdonképpen is a híres Brögy festményen, csak a kalimpáló lába látszik ki a vízből.
De itt talán nem azt jelenti, tehát a lebukott vágy, tehát hogy angyal viaskodás, ördög röfögés, tehát hogy értelmezzük a vágyainkat, amelyek rajta kapom magam, rajta kap más. Az gyönyörű kép, hogy vágyaink az égre szállnak, mint a csillagok, és ott messzi elérhetetlen csillagokként ragyognak saját vágyaink fölött.
Igen.
Messziek és beteljesületlenek a vágyak, ugye?
Igen.
Ez a bujkálás az enyéme, vagy a milliárd lebukott vágyé, angyalviaskodás, ördögröfögés, vagy az igazságból kimaradott a soványság.
Igen, nem tudja valahogy. A negyedik szakaszban oda jutunk, hogy ugye a jó és rossz között hányódó lélek nem tudja megítélni ezeket a cselekedeteket, nem tudja, hogy vágyai angyali viaskodások-e, vagy ördögröfögés, azaz testi kísértések, vagy esendő mocskos dolgok-e. Hogy ahogyan él, az kvázi, ezt máshol is látjuk Kondornál, hogy az mártírium, elszenvedett mártírium-e az igazságért, amelyből kimarad, kihagyják, vagy büntetés a tilos vágyakért. Ez a kettő valahogy egymásra tolódik némely más gondolásban is. A kifejezés ez, hogy az igazságból kimaradottak soványsága, különleges metafora, úgy érzem én is, hogy ez ugyancsak szinte egy festői látomás, egy kézzelfogható festői, szinte festmény után
nyújtózkodik. A vezeklőkre, a pusztában bujkáló szentek megjelenítésére, vagy a csontvászsovány bűnösökre, a nagy apokalipszis képeken, hogy milyen ösztövérek. Tehát ez, hogy az igazságból kimaradottak soványsága, ezt én képszerűen látom. Lehet, hogy az ember ezt adja hozzá a vershez, mert tudja, hogy festő, de lehet, hogy maga a kép involkálja, ezt nem tudjuk eldönteni. Hallgassuk meg a másik verset, amelyről beszélni szeretném.
Ingyen. Látszik már, hogy semmi se ingyen, még a rossz sem kapható. Hát még a szándék, ha jó. Nem szeretem azt, aki szenvedni látható. Tévedni cselekvés dolga, de a képtelen nem lázadó, gyönge. Teremteni emberi vétek. Bánom, hogy az Isten Im igen, zsúfikám, szép kék közös holmiai úgy épülnek, mint a szálak. Bicek a zongor, nyávog a magnetofon, sercegő vénasszony lett a rádió, hangszerek. Elmosódunk, kedves, mint egy étek a tányérokon. Régi vakolat püffett fenn a mennyezeten égi. Piszkos angyalokat látni ilyen helyeken, ha nagyon akarod, az biztos. Hanyat töltöttem fele életem. Látszik már, hogy semmi se ingyen, még a rossz sem kapható. Hát még a szándék, ha jó. Nem szeretem azt, aki szenvedni lát.
Ez a vers úgy tűnik, hogy ugyancsak a rejtőzködés és a kétkedés verse, tehát ez nem is rejtőzködés, hanem a magány, mondjuk így. Arról szól, hogy az életben mindenért meg kell fizetni. A végtelen emberi csalódási az, hogy mindenképpen kárvalló marad az ember. Az első szakasz úgy tűnik egy keretszöveg. Ez a strófa visszatér a vers végén, nem ritka költői eljárás, hogy visszatér, mondhatnánk azt is egy ABA forma. De itt egy picit megváltozik, hogy így mondjam, megváltoznak a felhangjai, vagy az alatta levő összhangzattani akkordok az út a végére. Van az, hogy semmi sem jó, sem a szándék, sem a rossz nem érhető el könnyen ingyen, és rögtön rendre is utasítja magán, hogy nem szereti a panaszt, nem akarok panaszkodni, nem szeretem azt. A vers pedig ennek a panasznak a konkrét okát fejti ki, a terepét, hogy mondjuk, hogy miben áll az az emberi élet, amely panaszra indíthat. Tévedésekből áll, ugye tévedni cselekvés dolga, de azok tévednek, akik cselekednek. Az én édesanyám mondogatta, csak az tör, aki mosogat. Tehát mindig a cselekvés az valamit, az élet vállalása, a tevőlegesség, az teremtés is, de mindig rombolással, tévedéssel is járhat. És arról van szó, hogy aki cselekedni képtelen, az nem lázad a világ ellen, tehát aki elhever és azt mondja, hát én ezzel nem tudok semmit kezdeni a világgal, ezek szerint a képtelen nem lázadó, hanem gyönge. Tehát a cselekvés elutasítása, a tévedés elutasítása, lehetőség elutasítása, az nem szemben áll a világgal, hanem egyszerűen csak gyöngeség, egyfajta gyávaság. A művész az mindig teremtő és cselekvő, amennyiben azt mondja, teremteni emberi létek, mondja ebben. Bánom, hogy az Istent is ember teremtette, itt ugye, ha akarjuk, érintkezik Angelus Silesiussal, az ember teremtette Istent. Nyilván ezt is az emberi teremtés egyik tévedésének minősíti. A harmadik strófában olyan, mint egy olyan észrevehetetlen átsuhanás, egy vágás, áttűnés, egy filmszerű áttűnés, mert bizonyos értelemben a magánéletére tér át. A szerelemre, pontosabban egy együtt nem létre. Életének az egyik szereplőjét meg is nevezi, ez a Zsófikám, akivel azt mondja, hát vannak még közös dolgok, vannak dolgok, amelyek összekötnek, de nagyon szép ez, hogy szép kék közös holmiaink. Ugye ez a kék, ez nagyon érdekes, mert ezt ma gondoljunk a menedzserek oktatására, a kék szint, mint a bizalomkeltés színét hangsúlyozzák, hogy bizalmat kelt, komoly tárgyalásokra vagy interjúkra kékben kell menni, ha meg akarjuk győzni a másik felet. De ez ikonográfiailag, és ez nagyon fontos, mert Kondornak a képzőművészeti látása természetesen jelen van a versekben. Az ikonográfiában a színek szerepe fölfokozott. És a kék szín az a fiú színe, az ég színe, a tisztasági, a vízé, az igazsági, a hűségé, általában a misztikában, de ha arra gondolunk, a szűzanya palástja mindig kék. Tehát visszatérve a vershez, tehát ez a kék köti össze őket, a kék dolgaink. Ezek összeköti őket, akár csak ezek a régi zeneszerszámok. Tudni kell Kondorról, hogy maga is fabrikált orgonán játszott, hegedűt is faragott, és több kis hangszert is készített. Ebben az a megöregedő vagy elhagyott hangszerekben ennek a kapcsolatnak és ennek a létmódnak, mondjuk egy lakásnak vagy háznak a magánya különösen élesen szembe ütlik. Szóval elmosódunk, kedves, és mint egy étek a tányérokon, régi vakolat püffed fenn a mennyezeten. Tehát ez és az, hogy hanyat töltöttem, egy pillanat, hanyat töltöttem fele életem, ez teljesen az a perspektíva, valaki, aki sokat hever az ágyban, nyilván látja ezt a vakolatot, a pusztuló, üres, öregedő, magára hagyott lakást. Ahol a, hát itt ez az étel, és hogy az étel maradék, a száradó étel maradék, a hulló vakolat, és hogy ezt akár piszkos angyalnak is lehet lenni, megkockáztatom, hogy van ebben egy kis deliriumos látás. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy tetten érhető az, hogy van-e valakiben alkohol, amikor egy látomás létrejön, ez tipikusan az, amikor ez az átködlik egyik a másikon. Ezek a piszkos angyalok ugyancsak beszédesek, mondjuk így, a magányt illetően. Az angyalok itt már nem önmaguk, nem angyalok, hanem a kiábrándulás és a magány tárgyai. És ahogy mondtam, a zárószakasz az ismétlés. De egy kicsikét, miután mindezt elmondja, módosul a hangszerelése, olyan értem, hogy nem szeretem azt, aki szenvedni látható, mondja ő, miután ő maga láthatóvá vált az előző strófákban a szenvedésében. Ezzel a zárással nagyon Kondorra való módon szinte önmaga fölött tart ítéletet, hogy igen, panaszkodtam, de nem szeretem ezeket. A költészete általában elég sok szigorú és szokatlanul megfogalmazott erkölcsi ítéletet tartalmaz, de az benne a szép ezekben a versekben, hogy nem másokra irányul. A szenvedés okát ugyan megnevezi másokban, de az ítéletet mindig maga fölött mondja ki. Végső soron mindig a maga erkölcsiségét faggatja. És ez nem csak itten tisztességes, hanem meglehetősen ritka is. Mert ebben a művészi és emberi erő és nagyság egészen különös sztalaktikjait pillanthatjuk meg. Köszönöm szépen a figyelmüket!